वासुदेवाय
ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय
Második fejezet, 39. vers
körül. Iti jata sunirveda.
Iti jata sunirveda.
Shana sangena sadushu.
Shana sangena sadushu.
Gangadvara upeyaya.
Gangadvara upeyaya.
Mukta sarvanubandhana.
Mukta sarvanubandhana.
Iti jata sunirveda.
Iti jata sunirveda.
Shana sangena sadushu.
Shana sangena sadushu.
Gangadvara upeyaya.
Gangadvara upeyaya.
Mukta sarvanubandhana.
Mukta sarvanubandhana.
Iti jata sunirveda.
Iti jata sunirveda.
Shana sangena sadushu.
Shana sangena sadushu.
Gangadvara upeyaya.
Gangadvara upeyaya.
Mukta sarvanubandhana.
Mukta sarvanubandhana.
Iti jata sunirveda.
Iti jata sunirveda. Shana sangena sadushu. Gangadvara upeyaya.
Kshana sangena,
kshana sangena,
azáltal, hogy egy pillanatig társult.
Azáltal, hogy egy pillanatig társult.
Sádusú,
sádusú,
a baktákkal.
A baktákkal.
Gangádvára,
Gangádvára,
Hardvarba, Haridvárába.
Hardvarba, Haridvárába.
A Harihoz vezető kapuhoz.
A Harihoz vezető kapuhoz.
Mivel itt ered a Ganges.
Mivel itt ered a Ganges.
Hardvar Gangádvárának is nevezik.
Hardvar Gangádvárának is nevezik.
Upéjája.
Upéjája.
Ment.
Ment.
Mukta.
Mukta.
Megszabadulva.
Megszabadulva.
Sarva Anubandana.
Sarva Anubandana.
Minden anyagi köteléktől.
Minden anyagi köteléktől.
Isteni kegyelme Srila Prabhupád fordítása. Ajámila, amiatt, hogy egy pillanatra a bakták, a Visnuduták társaságában lehetett, nagy eltökéltséggel megvált az anyagi életfelfogástól. Megszabadult minden anyagi ragaszkodástól, és azonnal Hardvar felé vette útját. Kérlek ismételjétek. Ajámila, amiatt,
Ajámila, amiatt,
hogy egy pillanatra a bakták, a Visnuduták társaságában lehetett,
egy pillanatra a bakták, a Visnuduták társaságában lehetett,
nagy eltökéltséggel megvált az anyagi életfelfogástól.
Nagy eltökéltséggel megvált az anyagi életfelfogástól.
Megszabadult minden anyagi ragaszkodástól.
Megszabadult minden anyagi ragaszkodástól.
És azonnal Hardvar felé vette útját.
És azonnal Hardvar felé vette útját.
És Srila Prabhupád magyarázta. A Mukta Sarvanubandhana szó arra utal, hogy a történtek után Ajámila nem törődött többé feleségével és gyermekeivel, hanem egyenesen Hardvarba ment, hogy tovább fejlődjön a lelki életben. Krisna tudatos mozgalmunknak most már Vrindávanában és Navadvípában is vannak központjai, hogy akik visszavonultan akarnak élni, legyenek akár bakták, akár nem, oda mehessenek, és céltudatosan megválassanak a testi életfelfogástól. Bárki élete végéig e szent helyeken maradhat, hogy egy egyszerű folyamattal, az Úr Szent Neve éneklésével és a praszáda fogyasztásával elérje a legnagyobb sikert, és hazatérjen vissza Istenhez. Hardwarban ugyan nincsen központunk, de Vrindában és Sridhar Mayapur jobb a bakták számára, mint bármely más hely. A Chaitanya Chandradoy templom kiváló lehetőséget nyújt, hogy társuljunk a baktákkal. Használjuk ki hát mindannyian a lehetőséget. Om Gyanati Mirandasya Gyanajanasalakaya Chakshurum Vritam Yena Tasmai Shri Gave Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vacharam Pangumlam Kayati Egrim Yat Kripatam Aham Vande Shri Gurum Dinatarinam. Még egyszer a vers. Ajamila amiatt, hogy egy pillanatra a bakták, a visnuduták társaságában lehetett, nagy eltökéltséggel megvált az anyagi életfelfogástól. Megszabadult minden anyagi ragaszkodástól, és azonnal Hardwar felé vette útját. Ugye tudjuk Ajamiláról azt a dolgot, hogy ha bár nagyon kedvező születést kapott, jó családban született, de mégis letért az odaadó szolgálat útjáról, és bűnös életbe bonyolódott, és ezt úgy elég hosszú ideig tette. Szóval úgy hosszú-hosszú éveken keresztül ugye egy prostituáltnak a társaságában volt, akinek gyerekeket nemzett, és bűnös módon kereste a pénzt a megélhetésre. Szóval eléggé hosszú idő volt az, amíg egy züllött állapotban volt. De azt látjuk, hogy ennek ellenére akkor itt mondja, hogy egy pillanat a bakták társaságában elég volt neki ahhoz, hogy azonnal megszabadul minden anyagi ragaszkodástól, és Hardwar felé vegye útját. Ugye amikor valaki éli az életét, akkor óhatatlanul ugye cselekszik, mindenki cselekszik, mindenkinek vannak vágyai, mindenki cselekszik, és a tettek alapján akkor szokásokat alakítunk ki magunkban. Ugye, hogyha nap-nap után bizonyos tetteket hajtunk végre, akkor azok úgy nagyon mélyen úgy belénk hívódnak, és a szokásainká válnak. És el tudjuk képzelni, hogy Ajamilának milyen szokásai lehettek, hogy egy hosszú bűnös élet után akkor milyen mély nyomokat alakíthatott ki így az életében, hogy milyen ragaszkodásai lehettek, és egy picit úgy magunkra is ismerhetünk, amikor ebből belegondolunk, hogy mielőtt jöttünk a Krisna tudatba, akkor annyi fajta olyan szokásunk volt, ami nem pont kedvező az odaadó szolgálat szempontjából. Valakinek volt ilyen? Szóval, és ugye Ajamila lejött egy egész életet gyakorlatilag így, és nagyon, nagyon mély kerékvágásai voltak, amiben ment. De mégis azt látjuk, és ez nekem úgy nagyon megütötte a fülemet, hogy azonnal Hardwar felé vette útját. Ugye, ez azt jelenti, hogy megértette a lényeget. Megértette azt a lényeget, hogy ő egy lélek, és meg fog halni. Ugye most akkor ott vitatkoztak fölötte a visnuduták, javadúták, és akkor úgy megértette, hogy ez most egy vizsga, ez most egy komolyabb teszt, és hogy ez előbb-utóbb el fog jönni. Tehát, hogyha most nem is most hiszik el, hanem esetleg még kap lehetőséget, amit ugye akkor még nem tudott, akkor még csak ott áttétlenül. De gondolta, hogy hát, hogyha most én ebből valahogy kívülök ebből a helyzetből, akkor most már fogom érteni, hogy mi a mesefilm, szóval, hogy mi az, ami körbevesz engem. És ezt ő megértette, hogy a halál, az mindenkit el fog jönni. És ebből a szempontból megértette azt, hogy egy pillanatnyi tétovázási, vagy ilyen időhúzási ideje sincs tovább. Ugye nem volt az, hogy akkor mondta, hogy jó, most elmentek a visnuduták, meg a vedúták, most akkor oké, akkor fogok lelkélettel foglalkozni, de azért még fölhívom a barátaimat, és akkor még tekerünk egyet a Ganges partján, vagy nem tudom, még akkor egy gyerek belefér, vagy valami. Tehát így nem gondolkozott így, hanem akkor tudta azt, hogy oké, akkor most megértettem. Megértettem azt, hogy el fogom hagyni ezt a testet, és amilyen tudatállapotra emlékszek a testem elhagyás, akkor azt fogom elérni kétségtelenül. Ugye ezt mondja Krisna Bhagavad Gita-ban. És amikor valaki képes arra, hogy így azonnal hozzon egy ilyen döntést, és eltökélje magát, akkor az annak a szimptomája, vagy annak a tünete, hogy ő megértette azt, hogy ő egy lélek, és megértette azt, hogy az anyagi test átmeneti, és gyakorlatilag bármelyik pillanatban vége lehet. Mert ugye sokszor halljuk ezt az érvet, hogy hát én még csak nem tudom, x éves vagyok, ez még nagyon fiatal, és hogy hát azért még van időm, mert hogyha kicsit idősebb leszek, akkor komolyan veszem a lelki életet. Addig is úgy csinálgatom, mert egy Krisna Isten, ezt úgy elfogadom, de azért még vannak vágyaim, amiket úgy ki kell élni, és azért ezeket meg kell tapasztalgatni, hogy akkor majd le tudjak róluk mondani, de ez ostobaság. Tehát a Bhagavatam szempontjából ez a fajta gondolkozás, ez Daksának a gondolkozása, amit majd itt fogok, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, Ananda Prabhu olvasta fel nekem ezt a magyarázatot valamelyik nap. És nagyon érdekes, hogy hogyan gondolkozik. 6. ének, 13. fejezet. Daksa filozófiája szerint az embernek előbb teljesen bele kell merülnie az anyagi élvezetbe, hogy az ebből származó szenvedés tapasztalata után automatikusan lemondjon róla. Az anyagi természet azonban olyan erős, hogy noha az ember minden lépésnél szenved, mégsem adja fel próbálkozásait, hogy élvezetben legyen része. Így aztán, ha valaki nem kap lehetőséget arra, hogy egy olyan baktával társulja, mint Narada Muni, vagy mint az ő szolgái a tanítványi láncolatban, a lemondás szúnyadó szellem nem fog felébredni benne. Nem igaz, hogy mivel az anyagi élvezet olyan sok szenvedéssel jár, az ember majd automatikusan megválik tőle. Egy olyan bakta áldásaira van szükség, mint Narada Muni, és ekkor az ember képes feladni ragaszkodását az anyagi világhoz. A Krisna tudatos mozgalom tagjai, ezek a fiatal fiúk és lányok feladták az anyagi élvezet szellemét, de nem azért, mert nagy gyakorlatuk volt benne, hanem mert megkapták az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhunak és szolgainak a kegyét. Ugye az anyagi élvezetről magunktól nem fogunk tudni lemondani. És hogyha azt gondoljuk, hogy majd akkor csak ki fogjuk magunkba égetni, és egy ponton, akkor megszűnik ez a fajta vágy, ami ott ég a szívünkben, ott perzseli az egész testünket, akkor az ostobaság. Prabhupád nem ezt mondja, Bhagavatam nem ezt mondja. Ami biztos, hogy nekünk szükségünk van baktákra, szükségünk van a vajsnaváknak a társaságára. És itt a versben az van, hogy Ajamila amiatt, hogy egy pillanatra bakták társaságában lehetett, akkor megkapta ezt a megértést, hogy ő egy lélek, megkapta ezt a megértést, hogy az anyagi életfelfogás az egy ostobaság, és ennek hatására a társulásnak az ereje miatt megszabadult minden anyagi ragaszkodástól, és képes volt arra, hogy azonnal elinduljon. Ugye a szentírások mondják, hogy az ember, amikor mondjuk elmegy nagy vécére, akkor úgy hagyja maga mögött a dolgot, hogy nem is néz hátra. Jó esetben. Ugye sokszor van, aki még alvis ragaszkodik, de hogy nekünk kell egy ilyen megértés, hogy az anyagi világ az nem ad nekünk boldogságot. Ez képtelen rá. Tehát nem így van leprogramozva, nem így szól a szoftver, nem így van fölépítve. És hogyha abban reménykedünk, hogy itt bármi boldogságban lesz részünk, ami tart valamennél tovább, mint mondjuk egy átmeneti dolog, akkor az nagy illúzió. És ugye a lélek számára az átmeneti dolgok, az átmeneti boldogság, az nem kielégítő. Ez nagyon fontos, hogy ezt értsük, hogy ahhoz, hogy mi is meg tudjuk kapni ezt a fajta megértést, hogy meg tudjunk szabadulni az anyagi életfelfogástól, és azonnal tudjunk hozni egy döntést, annak ellenére, hogy az anyagi szívünkben ott vannak a vágyak, és perzselnek bennünket, és akkor ezek így késztetnek bennünket, de azért, hogy akkor erről le tudjunk mondani, akkor nekünk szükségünk van a baktáknak a kegyére, és szükségünk van a baktáknak a társulására. Ugye van ez a klasszik verse Bhagavatamban, de tulajában a vénápin, a szvargam nápunarba van, Bhagavat szangviszang, azt mondja, martyálom kimutás is, aha. Ugye, hogy ha eljutunk a mennyei bolygókra, hogy megszabadulunk az anyagtól, az sem ér fel azzal az áldással, amit egy tiszta baktával eltöltött egy másodpercnek a 11. része jelent. Ugye a lava, ez az időegység, Ez a másodpercnek a 11. rész, ez egy másodperc töredék. Tehát, hogyha valaki ezt a társulást megkapja egy tiszta baktától, akkor az végtelenül értékes. És Prabhupada itt mondja a magyarázatban, hogy igazából ezeket a dolgokat össze sem lehet hasonlítani. Mondja, hogy két dolgot csak akkor lehet összehasonlítani, ha vannak hasonló jellemzőik. A tiszta bakták társaságát semmi anyagi dologgal nem lehet összemérni. Ez nem egy anyagi dolog. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy azok a személyek, akik körbevesznek bennünket, és akkor velük van egy kapcsolatunk, és akkor nem tudom, ott hagyja a gamsáját, vagy nem tudom, előhagyja az evősét, vagy a felmosóvödrét kint hagyja az ajtó előtt. Szóval, hogy ezek ilyen hétköznapi dolgok, és akkor hát ezek a személyek, és így úgy amúgy, de nem. Mert ez nagyon különleges. Baktáknak a társasága, azt nem tudjuk felfogni józan paraszti észre, hogy ez mit jelent. Ezt csak lelki intelligenciával tudjuk megérteni, a Bhagavatamnak a szemeink keresztül. Ez a gyána csak sus. A Bhagavatam ad nekünk transzcendentális látásmódot, transzcendentális szemeket arra, hogy megértsük, hogy mi az, ami érték, és mi az, ami értéktelen. És nekünk ennek fényében kell élnünk az életünket, amire csak a bakták társaságában van lehetőségünk, csak a bakták kegyéből van annyi erőnk, hogy ezt meg tudjuk tenni. Prabhupada tovább folytatja a magyarázatban, hogy az odaadó szolgálat örök, sohasem ér véget, mert lelki. Ezért, mivel a tiszta bakta kincse nem anyagi érték, a kettőt össze sem lehet hasonlítani, ugye anyagi áldásokkal. A materialistát Jósit Szanginak hívják, olyan embernek, aki nagyon ragaszkodik az anyagi dolgokhoz. Ez a ragaszkodás feltételekhez köti az embert, mert száműz minden áldást és jólétet az életéből. Az anyagi ragaszkodás száműz minden áldást és minden jólétet az ember életéből. Ezzel ellentétben a Bhagavata Sanghi mindig az Úr nevének, formájának, tulajdonságának társaságát választja, amely mindig áldásos, méltó a dicsőítésre, az imádatra, és az ember az élet legfőbb céljaként fogadhatja el. Nekünk ez az élet célja, hogy megértsük, hogy örök lelkek vagyunk, és megértsük azt, hogy Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége, ő egy személy, vele van egy örök kapcsolatunk, és mi az ő örök szolgái vagyunk. Szóval minden másfajta elképzelés az illúzió, amit hozunk magunkkal, különböző dolgok, hogy akkor mit gondolunk a világról, és hogyan látjuk a dolgokat, és különben is van egy véleményem. Mindenkinek van köldöke, mindenkinek van véleménye, ezt mondták régen nekem bakták, és nagyon igaz. Mert nekünk valahogy meg kell értenünk, hogy az abszolút vélemény, az, amit Sukadeva Goszvámi, akkor elértár a Srimad Bhagavatam oldalain. És mi azért jövünk a Krishna tudatba, hogy ezt a látásmódot a bakták kegyéből el tudjuk sajátítani. Nem azért jövünk, hogy ide hozzuk a saját elképzelésünket, és akkor próbáljuk valahogy ilyen párhuzamba állítani a Krishna tudattal, vagy úgy elfogadtatni a többiekkel, vagy úgy egy kicsit úgy megmagyarázni azt, hogy miért is jó az, ahogy eddig gondolkoztam, nem. Mi azért vagyunk itt, hogy letegyük ezeket a fajta gondolatmeneteinket, és elfogadjuk azt, hogy egy bakta akkor hogyan gondolkozik, hogyan ül, hogyan jár, hogyan beszél, hogyan éli az életét, és mit tart értéknek, és mit tart olyan dolognak, ami értéktelen. És ezt látjuk, hogy erre a bakták társaságában adatik lehetőség. Ami még a versben egy nagyon fontos momentum, vagy egy szó, ami nekem úgy megragadta a figyelmemet. Ugye beszéltünk arról, hogy akkor a Jamila egy pillanatra kapta meg a bakták kegyét, azonnal képes volt ezt a dolgot maga mögött hagyni, mert megértette az élet lényegét, az élet értelmét. És mondja még a vers, hogy ugye a bakták társaságában lehetett, és nagy eltökéltséggel vált meg az anyagi életfelfogástól. Ugye az anyagi életfelfogás az áthatja a tudatunkat. Ez egy feltételekhez kötött állapotban egy szempontból azt mondhatni, hogy normális azt, hogy anyagi módon gondolkozunk. Persze lelki szempontból ez nem normális, de elfogadva azt, hogy igen, hány évet lejöttünk úgy, hogy húst tettünk, ezt csináltuk, azt csináltunk, és hogy akkor nemrég szakadtunk ki ebből az egész környezetből, akkor egy szempontból azt lehet mondani, hogy még normális, hogy rendelkezünk valamilyen százalékban vagy mértékben egy anyagi életfelfogással saját magunkról, a létünkről, arról, hogy mi az a világ, ami körülvesz bennünket. Ahhoz, hogy ezt fel tudjuk adni, ahhoz nekünk kell egyfajta eltökéltség, amiről itt a vers beszél. Az anyagi életfelfogástól eltökéltséggel lehet megválni. Nekünk el kell magunkat tökélni arra, hogy én ezt fel akarom számolni. Mert ez nem visz engem közel a Krisnához. Amíg én úgy gondolkozok, hogy nem vagyok egy lélek, hanem egy test, és amíg úgy gondolkozok, hogy az anyagi világtól szeretnék örömet kapni, addig ez a feltételekhez kötöttség, ez nem fog engem Krisnához engedni. És nekünk meg kell érteni először intelligenciával, aztán a döntést meghozva ezt a megértést a megvalósítás szintjére kell emelni az életünkben. És ez nem könnyű. Nem könnyű, mert a múlt az húz bennünket vissza. Ugye van egy elménk, ami folyamatosan adja a kegyét, mindig kitalál valamit, mindig folyamatosan kifogások vannak, hogy miért így, miért úgy, miért ne így, miért ne úgy, miért van ez, miért van az. És ha nem vagyunk jó tudatban, akkor sajnos ezeknek be fogunk dőlni. De ez az eltökéltség, ez nagyon fontos, mert nekünk ezt gyakorolni kell a lelki életünk során. Ugye, anyagi világ dob mindent, hideget, meleget, boldogságot, boldogtalanságot, ugye vannak ezek a kettőségek, de nekünk a kettőségek felé kell emelkednünk. Amikor fölé emelkedünk a kettőségeknek, akkor azok nem zavarnak meg minket, tudjuk rögzíteni egy szilárd tudatban, szilárd állapotban az elménket, és akkor tudunk odaadó szolgálatot végezni. És Prabhupád itt a magyarázatban erre az eltökéltségre még mondja ezt a szót, hogy céltudatosan megválni az testi életfelfogástól. Ugye céltudatosan, ez egy nagyon jó kifejezés, ez azt jelenti, hogy tudatosnak lenni és maradni a célunkról. Célról, hogy Krisna a mi célunk, és a préma a mi célunk. És ezt akarjuk elérni, és bármi jön, akkor az másodlagos, az nem a cél. Lehet, hogy vannak részcéljai az életünknek, és van egy folyamat, amit kitűzünk magunknak, hogy amit követve elérjük végül Krisnát, de a végső cél az Krisna. És róla folyamatosan tudatosnak kell maradnunk. Ugye, hogyha nézzük azt, hogy vannak materialisták, akkor az ő szempontjukból az egyetlen esély, hogyha találkoznak baktákkal. Az egyetlen esély, hogyha kint van valaki az utcán, megszólítja őket. Szia, szervusz, szevasz, hogy megy? És akkor ad neki egy könyvet, ad neki egy magazint, vagy elhívja egy programra. Szóval a materialistáknak ez az egyetlen esélye, hogy bakták veszik a fáradtságot azzal a megértéssel a birtokukban, hogy mindenki szenved az anyagi világban, és mindenki csak sajnos el fog pusztulni a Krisna tudat nélkül, és újra meg kell születnie ebben a nyomorúsággal teli anyagi világban. Szóval baktának van ez a megértése, kimegy, és átadja másoknak a Krisna tudatot. Szóval a materialistáknak ez az egyetlen esélyük, hogy megkapják a bakták társaságát. De Sivaram Swami Maharaj a Suddha Bhakti Chintamaniban, ahol a Sadabhasról, erről a látszat hitről beszél, ott azt is kifejti, hogy nem csak materialistáknak, de még baktáknak is az az egyetlen esélye arra, hogy egy tiszta célja legyen az életüknek, hogy egy tiszta tudásuk legyen, és tiszta hitük legyen, hogyha, tehát ez az egyetlen esély, hogyha bakták társaságában vagyunk. Sivaram Maharaj azt mondja, egyszerűen fogalmazva azt mondhatjuk, hogy azokon a gyakorló baktákon, akik nem keresnek menedéket a felszabadult vajstaváknál és felszabadulást eredményező tanításaiknál, felülkerékedik korábbi feltételekhez kötött állapotuk, és ezt követően már alacsonyabb rendű természetüknek fognak engedelmeskedni. A tiszta vajstavák kegye helyett sértéseik következményei, a mulandó dolgok utáni vágyaik és a szív gyengesége befolyásolják majd hitük fejlődését. Azt a feltételes hitet, ami ilyen körülmények között kifejlődik bennük, és ami emlékeztet ugyan a tiszta hitre, de alapja nem a Krisna iránti kizárólagos bizalom, ezt a hitet a tiszta hit puszta látszatának, Sadabhasnak nevezik. Vannak, akik megértik, hogy az élet végső célja az odaadó szolgálatán, emellett úgy gondolják, a rövid távú cél maradjon csak az, hogy saját szükségleteiket megszerezzék. Kiszabadulhatnak-e a bakták a természet kötőreinek hatása alól, hogy visszaszerezzék tiszta hitüket? Erre csak egyetlen reményük van, ha olyan vajsnavák társaságát keresik és szavait hallgatják, akik tiszta hittel és transzendentális tudással rendelkeznek. A vajsnavák társaságának olyan ereje van, hogy megszabadíthatja az őszintén törekvő baktát az alacsonyabb rendű kötőerő hatásától. A felszabadult baktáknak végzett szolgálat kitartóvá teszi a kezdőket, hogy ellen tudjanak állni alacsonyabb rendű, feltételekhez kötött természetük ösztönzésének, és rendületlenül követhessék tovább magasabb rendű tiszta ered eszményt, örömet szerezni az Úrnak. Ám azok a bakták, akik nem keresik a vajsnavák társaságát, nem lesznek képesek uralkodni alacsonyabb rendű természetük fölött, tisztátalan hitük következtében pedig le fognak térni a tiszta odaadás útjáról, és a látszat odaadás útjára lépnek. Ugye ez azt jelenti, hogy valaki jön a Krisna tudatba, és megérti, hogy Krisna Isten, és elkezdi gyakorolni az odaadó szolgálatnak a folyamatát. De hogyha nem megfelelően vesz menedéket a vajsnaváknál, akkor valahogy, itt három dolgot mond Maharaj, hogy a sértéseik, a korábbi feltételekhez kötött természetük, és a kötőerők, és a szívüknek a gyengesége, az befolyásolni fogja a hitüknek a fejlődését. És lehet, hogy azt fogják gondolni, hogy igen, Krisna Isten, de a rövid távú céljaik maradnak fókuszban és prioritásként kezelve, és saját szükségleteiket akarják majd megszerezni. Szóval nekünk meg kell érteni, hogy akár materialistákról van szó, akár baktákról van szó, mindenkinek a lelki sikere az a bakták társaságán múlik. Azon múlik, hogy mennyire értjük meg, hogy az, hogy vagyunk egymásnak, ez egy valódi érték és egy valódi kincs. És hogyha ezt látjuk, akkor nem fogjuk egymást pici hibák alapján megítélni és elítélni, és elutasítani, hanem fogjuk látni a teljes képet, fogjuk látni azt, hogy igen, mindenkinek vannak feltételekhez kötöttségei, mindenkinek vannak nehézségei, de mindenki küzd, mindenki törekszik, és amíg ez a momentum, ez a törekvés, a tisztulásra ott van, addig ő jó, és addig egy bakta, és addig nekem ő egy példa, és nekem ő egy érték, mert tud nekem segíteni, és tudok általa az ő társaságában fejlődni a lelki életben. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy nem vagyunk tiszta bakták, vagy hogy akik körbevesznek minket, ők nem tiszta személyek, még teljesen. Mert látjuk, hogy vannak feltételekhez kötöttségünk. De szerencsére több lehetőségünk van társulni, mint egy pillanatnyi idő. Ugye Ajámila csak egy pillanatot kapott, de nekünk van több nap, több hét, több hónap, több év. Szóval ez a fajta társulás, ez ki fog minket csiszolni. Akkor így ki fog minket fényesíteni. És akkor lehet, hogy nem tökéletesen megtisztult úttam a baktákról van szó, de még mindig akkor baktáknak a társaságában vagyunk, és bizonyos idő elteltével akkor ugyanazt az eredményt fogjuk elérni, mint hogyha tökéletes tiszta baktáknak a társaságát kapnánk meg. Azért, mert a folyamat közben azok a bakták, akik körbevesznek bennünket, ők is fognak tisztulni. És egy ponton ők lesznek azok a tiszta bakták, akikről Srimad Bhagavatam beszél. Sőt, hogyha megfelelő látásmóddal rendelkezünk, és fejlett szinten állunk, akkor már most tiszta baktáknak látjuk őket. Mert csak a jót veszük észre. Hogyha nem csak a jót látjuk, akkor tudhatjuk, hogy még nem vagyunk tiszta bakták. De ez egy lehetőség, és Prabhupád ezt mondja, ami engem úgy nagyon megérintett, és ez egy felkiáltóeles mondat, felszólító mondat, ez egy utolsó mondat a magyarázatnak. Használjuk ki hát mindannyian a lehetőséget. És Prabhupád mondja, hogy ezért hoztuk létre a központokat, ezért van megszervezve a baktáknak a társasága, hogy szervezett módon akkor bakták élnek, laknak egy helyen, hogy lehetőség legyen erre a társulásra, lehetőség legyen arra, hogy fel tudjunk emelkedni, hogy mi is meg tudjunk tisztulni, és tudjunk csiszolódni. És hogyha bakták társaságában élünk, akkor Prabhupád itt nem mond nagy dolgokat, azt mondja, hogy ha valaki élete végéig ilyen szent helyeken maradhat, ahol bakták élnek, egyszerű folyamattal, a szennév éneklésével és praszád fogyasztásával el lehet érni a legnagyobb sikert, és az a téret vissza Istenhez. Szóval valahogy, hogyha kibírjuk azt, hogy az elménk ne trükközön be minket, ne győzzön meg minket arról, hogy csak menjünk el, és akkor, nem tudom, vannak ilyenek, hogy akkor kimegyek külföldre dolgozni, és akkor majd nem tudom hol, akkor majd megszedem magam, és utána egy nagy támogató leszek, és akkor nem vagy időre, majd elnyom a bakták társaságát, és ez nem baj, mert akkor, de nem jó. Szóval bakták mindig bakták társaságában kell lenni. És akkor napi szinten, hogyha kapcsolatban vagyunk baktákkal, az jó, az, ami megvéd bennünket az elménktől. Ha nincsenek körülöttünk bakták, akkor csak az elménk van. És az egy veszélyes állapot. Szóval nekünk kellenek a bakták. És hogyha csak énekeljük a Szent Nevet, proszádamot tisztelünk, akkor Prabhupád azt mondja, hogy el lehet érni a legnagyobb sikert, vissza tudunk menni Istenhez egy élet alatt. És akkor csak ez nekünk egy példa, ezen tudunk meditálni, hogy Ajámila, ő, annak ellenére, hogy volt egyfajta múltja, amit ismerünk, ugyanúgy, ahogy nekünk is van egyfajta múltunk, de a bakták társaságának következtében megértette, hogy mi az élet értelme, megértette, hogy egy lélek, azonnal hozott egy döntést, és innentől kezdve akkor nagy eltökéltséggel meg tudott válni az anyagi élet felfogástól, és maga mögött tudta hagyni a múltját. És megértette azt, hogy ezeket a vágyakat ő nem kiégetni fogja a szívéből, azzal, hogy csak belemegy és csinálja. Megértette, hogy ezzel csak olajat öntene a tűzre, akkor inkább csak az egészet mondta, hogy nem kérem. És akkor eltökélte, hogy elkezdi az odaadó szolgálatnak a folyamatát, ami végső soron kitisztítja ezeket a vágyakat a szívből. Ez azt jelenti, hogy nem kell őket kiélni. Lehet, hogy ott vannak a vágyak, de ezeket nem kell kiélni, ezek ki fognak tisztulni, és el fognak tűnni, hogyha énekeljük a Szent Nevet, odaadó szolgálatot végzünk a bakták társaságában. Valakinek van a kiegészítése, hozzáfűzése, esetleg kérdése.
Hogy mondjuk át ezt az értékrendet, amiről beszéltél, olyanoknak, akik másfajta lelki gyakorlatokat végeznek, esetleg magyarázik.
Amikor másokat próbálunk meggyőzni az odaadó szolgálatnak az értékéről, akkor ezt nagyon érzékenyen kell tenni. Van egy nagyon finom határmezsia, ami mondjuk egy prédikátor mozog, ami azt jelenti, hogy eleget kell mondania ahhoz, hogy a másik szemét kibillentse a kényelmi zónájából és elgondolkoztassa, szóval kell egyfajta ilyen sokkolás vagy megrökönyítés. De ennek nem szabad túl erősnek lennie ahhoz, hogy kibuktasd lesz a szemét. Szóval ez egy nagyon ilyen kicsi ösvény. Ugye nem mehetsz oda, és akkor cáfoltad le őket, hogy te mit képzelsz magadról, ostoba vagy, ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, mert számíthatunk arra, hogy van egy hamis egója, és akkor csak falba fogunk ütközni, és mondjuk egy ilyen cáfhatására még jobban eltávolítjuk őt az odaadó szolgálattól, ahelyett, hogy közelebb hoznánk. Szóval az érzékenység az nagyon fontos. És ehhez, hogy megfelelő érzékenységgel tudjunk embereknek prédikálni, akkor először meg kell őket ismerni. Meg kell őket ismerni, meg kell őket érteni, és utána, nagyon óvatosan, nagyon finoman, akkor beszélni kell nekik arról, hogy minél tud többet adni az a folyamat, amit mi végzünk, ahhoz képest, amit ők gyakorolnak. Mert a Krisna tudat, az tudja adni a legmagasabb célt, amit az emberi életben el lehet érni, a Krisna iránti tiszta szeretetet. Erre más folyamat, főleg mondjuk egy májavadi folyamat nem képes. És lehet, hogy nekik is van valamilyen fajta spirituális bátorságuk, vagy valamilyen lelki érzületük, vagy ilyen kis szentimentális alapon kialakult megértésük, de ennél sokkal többet tud adni a Krisna tudat. És hogyha nekünk van egy tapasztalatunk arról, hogy mit tud adni mondjuk a Szent Név éneklése, akkor csak annyit kell mondanunk, hogy ez egy nagyon jó dolog, próbáld ki te is. Valahogy addig kell eljutatni az embereket, hogy kipróbálják. Mert amikor kipróbálják, akkor fogják tapasztalni, hogy ez egy magasabb rendű folyamat ahhoz képest, amit eddig ők gyakoroltak az életükben. És voltunk ezen a Lélekkapu Fesztiválon Budapesten, és Sivarán Maharaj egész nap beszélgetett emberekkel. És abban a szerencsében volt részem, hogy ott ülhettem és hallgathattam, hogy hogyan ér rá, hogy hogyan adja át a Krisna tudatnak az értékét embereknek, személyeknek. És volt egy fiatal fiú, aki nagyon intelligens volt, lelki bátorságú, TMS volt, ez a Transcendental Meditation irányvonalat követte. És, de ugyanakkor meg ilyen nagyon egyszerű, nagyon lemondott, mondta, hogy elegem van, hogy akkor csak pénzért dolgozok, de hogy az egész világon mindenki csak pénzért dolgozik, de nem kap boldogságot. És úgy értette, hogy valami gáz van, tehát így nincs minden rendben a palacsintában. És akkor úgy tiszta volt neki a kép, de akkor volt neki egyfajta ilyen személytelen istenképe. És Maharács, ő először akkor így kérdezte. És akkor mondta, nem. És akkor hol van ez írva? A szentírásokban. És akkor így a fiú egy ponton így kifogyott az érvekből, kifogyott abból, hogy mit tud mondani. És akkor az volt neki egy kérdés, hogy akkor hogy lehet, hogy Isten egy kékszínű fiúcska, ki teheneket legeltet fuvolával a kezében. És akkor Maharács nagyon türelmes, akkor mondta, igen, ő egy személy. És hogy akkor miért Krisnának a kedvenc állatai a tehén. És akkor mondta, hogy neked mi a kedvenc állatod? És akkor így gondolkozott, hogy mondta, a sündisznó. És akkor Maharács úgy őszintén elvette magát, és akkor mondta, hogy fú, hát neked valami nagyon nagy komoly problémád van az életben. És akkor egy szempontból úgy Maharács úgy, nem azt mondom, hogy hülyére vette, de úgy megsemmisítette. Szóval, hogy úgy összetörte a fiút. De ezt mindezt végtelen szeretettel és törődéssel tette. És rászánt egy órát. Úgyhogy gondoljatok bele, hogy Maharácsnak milyen értékes az ideje. És egy órát rászánt arra, hogy ezt a fiút egy impersonalista felfogásból eljutassa odáig, hogy kezdjen azon gondolkozni, hogy Isten egy személy. És először összetörte az érveit, ugye kifogyott az érvekből, akkor kérdezgette, akkor semmi, akkor mondta, hogy ostoba vagy, ez nagyon kedvesen és finoman, és utána szerető gondoskodással akkor elmondta neki, hogy mi a valóság. És a fiú a végén úgy állt fel, hogy nem egy ilyen megsemmisítve, egy összetörve érezte magát, hanem úgy érezte, hogy végre valaki akkor helyre tette, és szerető gondoskodással akkor rávezette egy olyan útra, ami magasabb rendű ahhoz képest, ami eddig járt. És Maharács azt mondta neki, hogy oké, amit eddig csináltál, az nagyon jó ahhoz, hogy eljutott téged idáig. De most tovább kell lépned. És meg kell értened, hogy Isten egy személy. És vele van egy személyes kapcsolatod, amiről elfelejtkeztél, és ezt neked föl kell éleszteni, és meg kell hódolnod. És akkor csak mondta, hogy igen, akkor csak azért csináld ezeket a filozófiákat, mert igazából nem akarsz meghódolni. És igazából csak távol akarod magad tartani Istentől, hogy ne kelljen meghódolnod, ne kelljen magad átadni. Szóval, hogy úgy mondott neki keményeket, de még mindig ott volt ez a szerető, törődő gondoskodás. És az a végtelen jó szándék, hogy jót akart neki. És ezt megérezte a fiú, és elfogadta. És reméljük, hogy pár hónap múlva itt lesz közöttünk. Szóval azt hiszem, hogy ez a módszer, hogy nekünk így mindig próbálni kell segíteni az embereknek. És hogyha nem érzünk erre képesítést, akkor csak vigyük oda Maharácshoz egy ilyen fesztiválon, vagy vigyük oda idősebb baktákhoz, akik gyönyörűen tudnak prédikálni. Hogyha meg magunkban érzünk képesítést, akkor csak valahogy ültessük el bennünk azt a magot, hogy értsék meg, hogy ahhoz képest, amit ők csinálnak, nekünk van egy más folyamat, és ez a más folyamat ezt tud többet adni. És lehet, hogy nem is megyünk bele nagyon, de inkább ez a hangulat, hogy nekem van valami, ami neked nincs. Csak próbáld ki, jó lesz. Csak próbáld ki, adj neki egy esélyt. És hogyha erre képesek vagyunk, akkor amikor elkezdik gyakorolni, akkor már egyből van egy kapcsolatuk Krisnával, egyből feléled a kapcsolat, egyből van viszonzás. És onnantól már nem kérdés, hogy elindultak a lelki illetőségünk, és hogy vakták leszünk. Onnan már csak időkérdése. Oké, bocsánat, picit tovább tartottunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Grantarácsimat válogatom ki. És a Prabhupádik. Itt elgondolom. Jaj! 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 Jaj